Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Ez a Megbeszéljük a Hetes Stúdióban Ferenc Gábor gazdasági újságíróval, a Népszabadság volt szerkesztőjével, szervusz, Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével, szervusz, és Bolgár Györgyel, szervusz.
Szervusz.
És hogy azon gondolkodtunk, hogy mi legyen az első téma, de mivel Nagy Gábor látta a tegnap éjjeli vagy ma hajnali, attól függ honnan nézzük, elnökjelölti vitát a CNN-en.
Háromtól fél ötig.
Fél ötig. Nagy megpróbáltatás lehetett. Vagy nem
egy futballmeső hosszúsága, hogy az EB-hez.
Hogy kezdjük ezzel, hogy ez milyen volt, azt írják a lapok, legalábbis egy első olvasatra, amit néztem a sajtóban, hogy Biden leszerepelt, és hogy nagyon kínos volt, sőt olyannyira kínos volt, hogy a demokraták még azon is gondolkodnak, hogy kéne valaki más is helyette, akit esetleg eséllyel el tudnak Trump ellen indítani majd. Mi erről a véleményed?
Hát az első visszhangokból még olyan szó is elhangzott, hogy katasztrófa volt Biden szereplése. Biden a tanácsadóival és a családtagjaival napok óta Camp Davidben, az elnöki pihenő rezidencián készült erre a vitára, ahol az lett volna a feladata, hogy megmutassa, hogy bár 81 éves, de tökéletesen alkalmas nem csak a jelenlegi mandátuma, hanem még 4 év betöltésére. Hát ez a munka kárba veszett munka volt, tökéletesen reprezentálta ez alatt a 90 perc alatt, hogy már most is olyan szellemi és fizikai kihívásokkal küzd, ami még jobban elbizonytalaníthatja azokat az amerikai szavazókat, akik eddig is úgy gondolták, hogy nem igazán kellene neki elnök jelöltnek és aztán elnöknek lennie még 4 évig. Most ennek a következményeivel küzdenek a demokraták. Ha azt nézzük, hogy mondjuk a New York Times, amelyik inkább liberálisnak mondható, a véleményvezéreik mit mondanak, akkor egyöntetően azt mondják, hogy Bidennek a demokrácia és az Egyesült Államok védelme érdekében vissza kell lépnie, utat nyitnia olyas valaki előtt, aki alkalmas arra, hogy nála alkalmasabb arra, hogy amerikai elnök legyen, és akinek nála sokkal nagyobb esélye van arra, hogy megverje Trumpot. Ez körülbelül a következtetés, amit le lehet vonni a hajnalban történtekből.
Ja, hát valószínűleg védhetetlen ez a szereplés. Annyira a legrosszabb félelmeit igazolta mindazoknak, akik eddig megpróbálták védeni Biden, mondván, hogy tényleg az elmúlt évtizedek legtapasztaltabb, kiegyensúlyozott amerikai politikusa, és az elnökségének 4 éve egyáltalán nem katasztrófa, bár gyengébb volt, ez valószínűleg az Egyesült Államok gyengeségének is betudható, nem csak a sajátjának, mint amit elvár az ember egy amerikai elnöktől és politikája érvényesítésétől, de azok a különböző, hát ilyen furcsa felvételek, amelyek egyre gyakoribbá váltak a világhálón, és mindenütt megpróbálták felhasználni ellene, hogy mennyire nincs tudatában annak, hogy hol van, mit csinál, mit mond. Ezek vagy igazak voltak, vagy nem, vagy összevágottak voltak, vagy nem, de most kiderült másfél élő órában, hogy sajnos valószínűleg ez a helyzet, és ez már az Egyesült Államok mai politikája, mai irányítása szempontjából is problematikus, hát még a következő 4 évre nézve. Én azt nem értem, hogy lehet az, hogy a fehérházi apparátusa, a legszűkebb, nem csak tanácsadó, hanem végre a kormányzata. Hogy lehet, hogy ennek nem volt tudatában, vagy ezt nem is hiszem el, hogy nem volt tudatában, hanem hogy lehet az, hogy nem volt elég ereje arra, hogy rávegye Bident és a legszűkebb körét, talán a családját, talán a feleségét, hogy szépen, nyugodtan azt kell mondani, hogy köszönöm, ennyi volt, nem érzek magamban több erőt arra, és Amerika a legfontosabb, nem én, hogy ezt néhány hónappal ezelőtt miért nem tette meg, miért nem tudták erre rávenni, nem tudom. Úgy érzem, hogy most már szinte kötelező megtenniük, de hát alig van néhány hónap a választásokig, hogy lehet fölépíteni egy olyan új elnökjelöltet, akivel szemben Trump azt mondhatja, hogy na jó, hát bejött a cseresor, ki ez? Kamala Harris, hát ott szerencsétlenkedett alelnökként 4 évig, nem is engedték szóhoz jutni, meg ha szóhoz engedték jutni, akkor is hát harmadrangú teljesítmény nyújt, nem népszerű, tegyük hozzá. Akkor kicsoda, honnan fognak előrángatni egy embert? Szóval félek, hogy abszolút kényszerhelyzetbe De hát sodorta magát az amerikai demokrata párt, és bár rengetegen köztük a New York Times legtekintélyesebb publicistái is már korábban is figyelmeztettek arra, hogy nem lesz ez így jó. Ha ragaszkodnak ehhez, hát úgy látszik, hogy a világ legokosabb és leghatalmasabb emberei sem elég erősek, okosak ahhoz, hogy elkerüljenek egy katasztrófát, ami nem csak Amerikát, de bennünket is sújthat.
Van esély rá, hogy visszalépés? Gábor, te azt mondtad itt, mielőtt erről beszéltünk volna, hogy vannak aspiránsok.
Mindig is voltak aspiránsok.
Mármint olyan aspiránsok, akiknek lenne esély.
Akiknek lenne. Mindig is voltak ilyen aspiránsok, csak a régi hagyomány a két nagy pártnál, hogyha a hivatalban lévő elnök újrázni akar, akkor nem indítanak ellene, és nem indulnak ellene komolyan vehető jelöltek. Ez most is így történt. Joe Biden még most is azt mondta, és azt érzékeltette, miután kiment a vitáról, és megkérdezték, hogy ő neki az a küldetése, hogy még egyszer legyőzze Donald Trumpot, és megvédje az Egyesült Államok demokráciáját Donald Trumptól. Őt ez a küldetés hajtja, most indul majd az a beszélgetés a legszűkebb köreiben, amikor megpróbálják rávenni arra, hogy pontosan Amerika érdekében mégse legyen ilyen csökönyös. Nagyon jó volt ez a 4 év, jó elnök volt, megakadályozta, megverte Trumpot 2020-ban, de jöjjön valaki, aki 2024-ben meg tudja verni. Röpködnek nevek. Itt van például Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó, Gretchen Whitmer, michigani kormányzó, vagy éppen Josh Shapiro, pennsylvániai kormányzó. Ők mind potenciálisan fölfelé törekvő demokrata politikusok, akik eddig azért nem tették fel a kezüket, mert azt nem illik.
Aha. Ti pallérozott politikai nézők is vagytok, tehát máshogy én is nézitek.
Arra gondolsz, hogy pallérozó tévénézők vagyunk valóban?
Nem, hogy a politikai vitákat és a politikai beszédeket ti nem csak egyszerű nézői szemszögből vagytok képesek elemezni vagy nézni, hanem benne van abban a politikai ismerettség is, hogy egyáltalán tudjátok, hogy pontosan ki mit akar elérni, mondani, ki kivel van jóban, rosszban, stb. Ez minden amerikai számára egyértelmű volt ez a tegnapi vita, hogy itt voltak éppen a jelenleg regnáló amerikai elnök 4 évre még képes lesz hivatalában ellátni a feladatait?
Nem kell hozzá pallírozott politikai tudás, vagy akár érdeklődés, hogy az emberek, akik szavazni fognak, eldöntsék, hogy ez alkalmas, vagy nem alkalmas. Nekem tetszik-e a politikája, vagy nem tetszik. Hiszek-e neki, vagy nem. Ránéztek, elkezdett beszélni, és azt mondta az átlagnéző, hogy te jó ég, ez az amerikai elnök. Hogy lehet ezt leírni? Egy fizikailag is, és láthatóan szellemileg is. Hát mondjuk így, a szellemileg gyenge, ez túlzás, ez nem erős, de aki nem tudja igazán pontosan megfogalmazni a mondani valóját, aki nem csak téveszt, hanem minthogyha úgy keresgélni a gondolatait is. Hát egy amerikai elnöknek nem csak ki kell fejeznie magát világosan, hanem világosan döntenie is kell. Ahhoz olyan szellemi felkészültség, olyan információ, tömeg és annak elrendezése kell, amit mondom, egy politika irán nem érdeklődő néző is rögtön fel tud fogni, hogy hát ha ez az ember ül a Fehérházban, és néz maga elé, bámul, és alig mozog a szája, akkor hogy lehet benne megbízni? Én demokrata vagyok, én szerettem a Bident, én elismerem a sok évtizedes tevékenységét, de menjen nyugdíjba. Ez a probléma is, itt nincs politikáról szó, itt sajnos az, hogy viselkedik, és milyennek látszik az az ember, aki az Egyesült Államok elnöke, és ez az első percekben eldőlt.
És ráadásul azt hiszem, hogy ott is ugyanúgy működik a választói közösség, mint ahogy bárhol a világon, Magyarországon is. Tehát az emberek jelentős része, ha meg is nézte ezt a másfél órás vitát, nem követte élénk figyelemmel, de szerintem a többség nem is látta. Ami ebből a vitából le fog csapódni, azok a 30-40 másodperces kivágások lesznek, amiket nyilván a Trump csapat fel fog használni a következő hetekben, hogy videókat, kampányhirdetéseket, Facebookon terjesztett mémeket és hasonlókat építsen belőle. És ez valószínűleg még súlyosabban fogja bemutatni a helyzetet, mint amilyen valójában volt.
Ugye a különbség a Trump és közötte az, hogy Trumpról közismert, hogy tudatlan, agresszív, narcisztikus gazember, elítélt bűn, hogy
nem műveletlen kéne inkább
de,
mondani?
Nem, tudatlan is, meg műveletlen is.
Hát konkrétan végig hazudta ezt a másfél órát. Tehát.
Ha tartalmilag nézzük...
A Charlottesville-i fehér felsőbbrendiségi tüntetéssel kapcsolatban, január 6-ával kapcsolatban, az adócsökkentéssel kapcsolatban, mindennel kapcsolatban. Tehát két dolog volt feltűnő nála, ami egyébként is feltűnő nála, hogy vagy magát imádta a hozzászólásaiban, vagy Biden támadta a hozzászólásaiban. Igazán más mondani valója nem nagyon volt. Két dologban volt, amiben tartalmilag is, ha úgy tetszik, megverte Bident, az egyik a gazdaság kérdése, mert az amerikaiak még mindig úgy emlékeznek, és itt a Gáborra utalnék vissza, hogy a választópolgárok észjárása azért mindig egy kicsit furcsa, tehát az amerikaiak még mindig arra emlékeznek, hogy nem volt infláció Trump idején, Biden idején viszont 9% fölé felfutott az infláció, ami Amerikában elképesztően magas. Ez volt az egyik dolog, ahol valóban igazi pontokat szerzett Biden ellen. Másik pedig az, amikor egy kicsit józan volt Trump, és amikor nekiszegezték a kérdést, hogy mi a helyzet az abortusszal, ami a demokraták ütőkártyája lett volna, vagy lehetne, és mi a helyzet az abortusz tablettával, aminek a betiltását most a legfelsőbb bíróság elutasította, akkor Trump tudta azt mondani, hogy az abortusz tablettával nincsen semmi gond, ami igazándiból nem illik bele a trumpisták nézeteibe, de neki abból a szempontból fontos, hogy az amerikai nők és a liberálisok és a középen állók és a függetlenek nagy többsége ezt így gondolja. Az összes többi dolog, amit Trump mondott, az nem volt más, mint önfényezés, csúsztatás, hazugság és a Joe Biden ekézése. Nagyon durva volt időnként az a fajta beszólás, amit még Biden is megengedett magának, kevésbé, mint Trump, és a legfájóbb az volt a demokraták számára, hogy abban az állapotban, amiről beszéltünk, még a magasra dobott labdákat sem tudta leütni Biden. Tehát egyszerűen, amikor az került szóba, hogy a volt kabinetfőnöke által is megerősítetten Trump annak idején azért nem ment el az első világháborús halottak temetőjébe Franciaországban, mert azt mondta, hogy aki meghal a háborúban, az egy lúzer. Erre bizonyíték van abból, aki ezt hallotta mellette. Még ezt sem tudta kihasználni ellene Biden. Trump persze azt mondta, hogy ez nem igaz, és ő föl tud sorolni 19 embert, aki azt mondja, hogy ez nem hangzott el, de más valaki on the record mondta, hogy ez elhangzott. Még Biden erre is azt tudta mondani, hogy az ő fia, Bo Biden, már meghalt fia, az szolgált egy évet Irakban, és egyébként is te vagy a lúzer.
Tudom, egymásnak ezt mondták, hogy te vagy a, nem, igen, te vagy a lúzer.
Nem én vagyok a lúzer, te vagy a lúzer.
Mint az óvodában.
Még azok a témák és azok a kérdések is, amiből Biden jól tudott volna kijönni, nem tudta azt a labdát megjátszani, hogy megint focista hasonlattal.
Szóval tényleg az a nagy kérdés, hogy a novemberi elnökválasztásra kit tud fölállítani a demokrata párt. Nyilván, hogyha rá tudják venni Bident a visszalépésre, ezt most már nagyon el tudom képzelni, hogy így lesz. Hiszen nem csak elnökválasztásról van szó, az egész demokrata pártról, hogy a demokrata párt különböző kormányzói, kormányzójelöltjei, képviselői, szenátorai, szenátorjelöltjei, akiket szintén vagy újra kell választani, vagy meg kell választani, hát azt kapják majd a fejükre, hogy te ennek a demokrata pártnak vagy a jelöltje, amelyiknek ilyen az elnöke, hát akkor sajnáljuk, akkor nem vagytok ti se olyan alkalmasak, és biztos ők is, nyilván a támogatók is, akiknek a 10 és 100 millió dollárjai ezért kellenek a hatásos választási kampányhoz, azok is visszarettenek, hogy te jó Isten, hát így nem mehetünk tovább, hát hogy mire fogjátok költeni a hirdetési pénzeinket, hogy milyen jó, milyen fit az elnök? Hát nem az, hát láttuk, hogy nem az. Vagyis föl kell állítani valakit, ezt mondom, most már nagyon valószínűnek tartok, de az nem hiszem, hogy igazán más lehetne, mint Kamala Harris, és nem csak az a probléma vele, hogy végig háttérbe volt szorító, hogy amikor kiengedték a nagy nyilvánosság elé, akkor nem szerepelt a legjobban, hanem sajnos, és főleg a Trump által teremtett etnonacionalista előítéletes légkörben megint egy színes bőrű. És ugye az Obama elleni kimondott és ki nem mondott ellenérzések, aminek szinte a visszahatása volt, hogy na jön a Trump, aki majd a fehér felsőbbrendűséget, ha kimondva nem is, de érzékeltetve fogja képviselni, hogy na azért, nehogy azt higgyék már ezek a színesek, hogy minden az övék, na most akkor megint jön egy színesbőrű elnök, aki ráadásul nő. Félek, hogy nem ő az ideális jelölt e pillanatban, az ideális jelöltet megtalálni pedig 2 hónap alatt, augusztusban van az elnökjelölti konvenció.
Hát valójában mondott 2 vagy 3 olyan jelöltet.
Hát vannak képességes
vannak
emberek,
igen.
Csak hogy fölállítani őket úgy, hogy annak is látszanak, ugye nem elég tehetségesnek lenni, vagy alkalmasnak lenni, annak is kell látszani.
Ez volt a probléma, hogy csatlakozzak hozzá, hogy a Bidennek alkalmasnak kellett volna látszania ebben a vitában, és ez nagyon nem sikerült. De most nála van a labda, megint a focis hasonlattal élhetek, neki kell eldönteni. A demokrata párt nem fogja leváltani Joe Bident. Itt csak Joe Biden állhat föl. És egyébként a republikánusoknak is mutogatják, hogy te ezt az elnököt választod, ezt a Donald Trump nevű őrültet. Tehát nekik is mutogatják. A probléma az, hogy amit mondtam, hogy a gazdasági nosztalgia dolgozik az amerikaiakban. Ők is föltehetik azt a kérdést, hogy jobban élsz, mint 4 éve. És a válasz sok szavazóban, főleg a frontállamokban az, hogy nem. Ez akár igaz, akár nem, mert ugye a munkanélküliség az gyakorlatilag már nincsen. Az infláció 2% környékébe szelidült, de mégis úgy érzik, hogy nem. És Trump mondhat mindenféle baromságot, mégis megvan az a nosztalgia iránta, és ez igenis számíthat, mert a vitára az is jellemző volt, hogy nagyon sokat beszéltek, nagyon sok mindenről. 2 dologról egészen biztosan nem esett szó, Kínáról és a mesterséges intelligenciáról.
Orosz-ukrán háborúról se?
Arról szó esett, az orosz-ukrán háborúról, és a Trumptól megkérdezték, hogy ő tényleg odaadná a megyéket és a Krímet Oroszországnak. Ő erre azt mondta, minden kérdés elől kitért, minden konkrétum elől kitért. Ő erre azt mondta, hogy Joe Biden egy gyenge elnök, és Putin azért vette magának a bátorságot, hogy elindítsa ezt a háborút, mert látta azt a katasztrofális kivonulást Afganisztánból, ami tényleg katasztrofális volt, ami Biden alatt történt.
És de ha én lettem volna, korábban
igen, de hát erről természetesen igen. Már nem emlékszik, de ha én lennék az elnök, vagy én lettem volna az elnök, én olyan erős elnök lettem volna, vagy lennék, hogy Putyin meg sem merte volna ezt próbálni. De közben egy vakhangot nem mondott arról, hogy mi a válasz a kérdésre. Mindennel ezt csinálta.
Tehát Orbán Viktornak sem mondott semmi olyasmit, amiatt Orbán Viktor azt hirdeti kampányban, az egész kampány a háborúról szólt, hogy ha Trump lesz az elnök, akkor a háborút azonnal befejezi, véget ér azonnal a háború. Tehát mintha Orbán Viktor tudna valamit, pedig hát úgy
Orbán Viktor mindent tud, induljunk ki ebből, mindent tud, és azonnal vége lesz, mert fölhívja Putyin elnököt, ő fölhívhatja, és ráordít. Putyin pedig azt mondja, hát egy ilyen erős elnök, hát ha ezt kiabálja nekem, akkor azonnal visszavonulok. Hát nem mindegy, hogy miket mond Orbán Viktor.
Hát nekünk nem mindegy magyaroknak.
Hát nekünk nem mindegy, persze, hogy nem, és nekünk, de főleg az nem mindegy, hogy az Egyesült Államokban mi lesz, mert hogyha ha térdre esik az amerikai demokrácia, ráadásul egy olyan időszakban, amikor egész Európában, ha nem győztek is, de azért előre törtek a szélső jobboldalék, lehet, hogy napokon belül megbukik, ha nem is Macron, de az ő politikai ereje, pártja, lehet, hogy Le Pennék fogják alakítani a kormányt Franciaországban. Rémes dolgok történnek, vagy vannak készülőben, ha még erre Trump is rátesz, Nem mintha az amerikai demokrata pártot, vagy a legbefolyásosabb döntéshozókat ez izgatná, nem őket saját maguk izgatják leginkább, és ebben igazuk is van, de abból rengeteg dolog következik, egy tehetetlen, vagy éppen az egész világot rossz irányba kényszerítő Amerika, vagy pedig a világ egyensúlyát, a demokrácia életben maradását valamennyire garantálni képes erős Amerika lesz. Ez egy alapvető kérdés, És hát Bident látva, az a baj, hogy még ha ő győzne, jó, akkor is tudjuk, ha ő győzne, akkor az emberei megcsinálnák azt, amit kell, míg a Trump emberei egymás után álltak föl, mert nem tudták megcsinálni, amit kellene, mert nem voltak képesek az erőszakos és önfejű elnökükkel szemben föllépni. Tehát egy bideni 4 év, még ha ő ki sem mozdulna a hálószobájába, akkor is lemenne rendesen, de már nem mehet le.
Egy jó zenekarnak almesteres szükség.
Ezt írták egyébként az általad is emlegetett New York Times véleményvezérek, hogy igen, Biden jobb kormány tudna alakítani, és körül tudná venni magát olyan emberekkel, akik jobban elvezetnék Amerikát, és jobban működnének a világban, csak meg kellene nyerni hozzá a választást. A választás viszont ezen a két személyen áll vagy bukik, és semmi garancia nincsen arra, hogy Biden meg tudja nyerni azt a választást, hogy utána alakítson egy olyan kabinetet, amelyik jól fog működni. Ehelyett most jelenleg nagyobb esély van arra, hogy Trump megnyeri a választást, és alakít egy olyan kabinetet, amelyik borzasztóan fog működni. Sokkal rosszabbul, mint az első 4 évében.
Ez a Megbeszéljük a hetes stúdióban Ferenc Gábor gazdasági újságíróval, Nagy Gáborral, a HVVG vezető szerkesztővel és Bolgár Györggyel, és azt hiszem, hogy térjünk haza, legalábbis a témákat tekintve. Nem mondott le se Gyurcsány, se az elnökség, mi a baloldal jövője, ez a kérdés, és ezt próbálják meg kitalálni mindenki. Gyurcsány nyilatkozott hosszan, beszédet mondott iszonyú hosszan, megmagyarázta, hogy miért van ő rá szükség a DK vezetésében, illetve Dobrev Klárával, amiért van szükség, sőt, hát az összes vezetőségi tag valamilyen szinten nyilatkozott a különböző fórumokon. Mi a véleményetek arról, hogy Gyurcsány Ferencnek mennie kell-e, vagy nem kell-e mennie? Vagy Dobrev Klárával együtt, vagy külön? Vagy egyáltalán hogyan lehet elképzelni a baloldalt az elkövetkezendő években? Tessék, tessék, ez a nagy feladat itt most.
Mindenki csak ül és hallgat.
Mert hogy nincs ennek elképzelése arról, hogy itt a DK jól teszi-e azt, amit tesz?
Hadd tereljem egy kicsit a DK-nál még maradva, de egy másik irányba a témát, mert hogy ugyanezzel párhuzamosan egy szerintem nagyon ijesztő fejleményt lehetett látni. Nevezetesen a sajtónak, egyes megszólalások szerint a független sajtónak, de szerintem az egész sajtónak a célkeresztbe állítását, ami megjelent a DK nyilatkozataiban, Gyurcsány Ferenc interjújában is, amit adott több helyen is, illetve megjelent korábban másoknál is, ugye Magyar Péternél is ugyanezt szóba hozták. Egyfajta...
És megjelent a szuverenitás védelmi hivatal akcióiban is.
Így van. Én azt látom, hogy az a frusztráltság, ami az elsősorban természetesen az ellenzéki politikusokban kialakult a választási eredmény nyomán, az most ebben vezetődik le. De ez a szelep, ha annak nevezzük, sajnos azt is lehetővé teszi, hogy a saját munkájuk értékelését ne végezzék el úgy, ahogy azt kellene. Azt is lehetővé teszi, hogy olyan magyarázatokat találjanak az eredményekre, és mindarra, ami ebben az országban történt, ami félreviszi a további munka megtervezését.
Na most arra kérlek, hogy ezt légy szíves, fordítsd le.
Ugye Gyurcsány
Ferenc... Ez mit jelent? Mert nem tudom, hogy ez azt jelenti-e, hogy... Voltak éppen a sajtó egyfajta lehetőséget adott ezeknek a politikusoknak is, itt a Gyurcsány Ferencről és a Dobrev Kláráról van szó, hogy itt egy kicsit mismásoljanak, és a sajtó segítségével megmagyarázzák a választók számára, hogy ők miért maradnak a helyükön. Vagy a sajtó ebben az ügyben nem foglalt állást?
Nem, a helyzet ennél rosszabb, ugyanis az hangzik el több helyen is, hogy a sajtó tehet arról, hogy ez a helyzet alakult ki Magyarországon. Ugye Gyurcsány Ferenc is azt kérte számon az általa függetlennek nevezett sajtón, hogy aki a demokrácia védelmére kell, az nem állhat középen. Szerinte az, aki középen áll, az ebben a helyzetben, amikor a demokrácia komoly hiátusokkal küzd, az nem teljesíti a feladatát. Tehát ha leegyszerűsítem, durván fogalmazok, akkor ő egy elkötelezett, a mainál sokkal pártosabb sajtót szeretne látni a saját oldalán is, mint ahogy ez megvan a másik
oldalon. Igen, de ez mindenhol kifejeződött. Kifejeződött ez a szövetségesei kapcsán is, mondjuk Karácsony Gergellyel szemben, pont ez a kifogás, ugye Karácsony Gergellyel szemben a többi ellenzéki pártnak, és kifejeződött ez a sajtóval szemben is most is, tegnap is, tegnap előtt is, hogy ő nem akar a különböző sajtóvélemények alapján lemondani a posztjáról, azt gondolja, hogy a választóik azok megvannak, csak egy kicsit elbizonytalanodtak, amiről ők is tehetnek, de pont ezért gondolkodnak most közösen, hogy hogyan lehet ebből kilábalni. Elég jól megmagyarázta azt, hogy miért kell neki az elnöki posztban maradni, illetve a feleségének is vezető beosztásban, ami az eredményeket nézve azért nem indokolt.
Hát ez a magyarázat, amennyire én értettem, két pontra szűkült le, ugye arra egyszerűsítette le, hogy arra a kérdésre kell válaszolni, hogy elkövettek-e olyan súlyos hibát a kampány során, igen, amely indokolta teszi a lemondást, azt mondta, hogy nem. Illetve, ha lemondana ő vagy bárki más, akkor az érdemben javítaná-e az esélyeiket a következőkben, és erre is az volt a válasza, hogy nem. Tényeket emögé nem hallottunk.
Hát ami a sajtót illeti, bár nem ez volt az eredeti kérdésed, hanem Gyurcsány maradjon-e vagy sem, ott részben azért hajlandó vagyok Gyurcsánnyal egyetérteni, mert abban szerintem igaza van, hogy ez a szinte mesterséges középen állás, hogy a sajtó, a független média legyen objektív, az elvileg ugyan jó, de gyakorlatilag Magyarországon tényleg az a helyzet, hogy van egy önkényuralom, van egy önkényuralmi rendszer. A független média ráadásul ebben gyakorlatilag egyetért, hogy Orbán kiépített egy olyan abszolút egyközpontú rendszert, aminek rengeteg lába van, rengeteg támasza van, rengeteg pénze van, rengeteg befolyása, rengeteg hatalmi eszköze, és nincs ugyan nyílt diktatúra, de lényegében szabad választáson szinte lehetetlen őket leváltani. Ha pedig ez egy önkényuralmi rendszer, akkor nem lehet úgy csinálni, hogy hát nézzük meg akkor, miben van igaza Orbán Viktornak, miben van igaza Gyurcsánynak, ez is mond hülyeségeket, az is hát tulajdonképpen 50-50, nem, mert Gyurcsány mondhat ugyan hülyeségeket, rosszul is politizálhat, ezt mind meg is írhatja a független média, ez igen, így van, csak közben ne felejtsük azt hozzátenni, hogy ez az ember mégiscsak valami olyan rendszer visszaállítása vagy újra megteremtése érdekében dolgozik, amelyik rendszer alapot adna egy tisztességesebb, szabadabb, demokratikusabb, szolidárisabb, elveken működő nyugati polgári demokrácia helyreállítására vagy létrehozására. Ha ezt nem teszi meg a sajtó és gyakran elfelejti, akkor ebből a szempontból Gyurcsánynak igaza van. De persze tudjuk, hogy nem egészen.
De várjál, csak még abban is igaza van, hogy az Orbán ugye hatalomban van, ő meg nincsen. Tehát ha valamit Orbán tesz, azt mindenki érzi, ami Gyurcsány tesz, azt meg nem tudom, a szűk körzet.
Én azt gondolom, hogy a sajtó alapvető feladata a kontroll. A kontroll akár a hatalom, akár az ellenzék felé. Jeleznie kell, hogyha valami nem jól működik. És amikor akár az ellenzék munkáját, akár a DK munkáját, akár Gyurcsány Ferenc munkáját kritizálja, akkor ennek a feladatának tesz eleget. A következtetések levonása az nem az ő dolga.
Ebben igazad van egyébként a sajtót illetően.
Igen, de hogyha van egy kis probléma, hogy ez ugyan egy diktatórikus vagy diktatúrára hajló rendszer, amelyik nem vált és remélhetőleg nem is válik nyílt diktatúrává, de még hogyha nem válik is azzá, hogy önkény uralmi és egyközpontú vezérelvű rendszer, az biztos. És nem demokratikus, ráadásul most a konkrét politikai hibáiba és bűneibe nem is menjünk át. De ezzel szemben, hogy az ellenzék mit csinál rosszul, milyen hibákat követel, mit nem lát helyesen, mit kritizál fals módon, vagy mennyire erőtlen, vagy esetleg mennyire korrupt akár maga is, mert le van kötelezve a kormány, vagy a Fidesz, vagy a háttérben lévő gazdasági erőnek. Ezek mind fontos kérdések, el is kell mondani, le is kell írni, csak közben végig érzékeltetni kell, hogy az alapprobléma mégiscsak az, hogy milyen egy aljas, mocskos, igazságtalan rendszerben élünk, és ehhez képest, hogy az ellenzék ilyen vagy olyan, ne tegyünk el egyenlőségjelet, ne látszódjon úgy, hogy hát mi abszolút függetlenek vagyunk, mindenkitől objektívak, ez is követel hibát, meg az is követel hibát. Nem, mert az egyik súlyos bűnöket követ el, a másik meg esetleg hibákat. Hogy aztán ez most visszamenőleg, és valószínűleg Gyurcsánynak ez a hát mondjuk Achilles sarka, hogy visszamenőleg megkapja, hogy azért követhetett el Orbán ilyen súlyos bűnöket, azért juthatott kétharmados többséghez,
mert
Gyurcsány követte el azt az eredendő bűnt, és abból következik annyi minden más, amit ő nyilván nem vesz tudomásul, de mondom, a sajtónak ez az áll központ vagy középpontban állása, ez szerintem is gyakran álságos, nem mondom, hogy általános, de ha előfordul, akkor ez álságos, ebben igaza van. De ne térjünk ki az elől, hogy le kellett volna elmondania, vagy sem. Ugye ez egy fontos
most
kérdés.
Most éppen nem hallottam tőletek egyikre sem, igen, se nem.
Azért mondom, hogy ne térjünk ki, ha nem térjünk vissza erre a te alapkérdésekre.
Hát akkor ez pont olyan, mint Joe Biden, hogyha hozhatok egy párhuzamot, nem a DK fogja leváltani Gyurcsány Ferencet vagy Dobrev Klárát, nekik kell eldönteni azt, hogy ők akarnak-e maradni. Egy nagy különbség van, hogy az amerikai demokrata párt az létezik Joe Biden nélkül is, a demokratikus koalíció pedig nem hiszem, hogy létezik Gyurcsány Ferenc nélkül. Tehát ezt mindenféle számításba bele kell venni, de ez az ő döntése.
Várjál, ráadásul van egy olyan apróság is, hogy itt ugye feltűnt egy másik párt, amely kicsit több százalékot ért el, mint a DK, a legutóbbi választásokkor, pártszinten, ugye a DK 8%-ot tudott felmutatni az MSZP-vel és a Párbeszéddel közösen, a Magyar Péterék meg 30-at. És ők most nem sorolhatók be se a bal oldalhoz, a jobb oldalhoz inkább, de még pontosan nem tudni, hogy milyen filozófiával szeretnék a saját munkájukat segíteni. Szóval ez a viszony, ez egy kicsit leveszi a Gyurcsány válláról azt a terhet, hogy ő felel az ellenzéknek az összes tevékenységért, és az összes sikerért vagy bukásáért.
Hát azt a terhet leveszi, azt a terhet viszont éppen, hogy az ő vállára helyezi, hogy
ő kivár.
Hogy baloldali pártként valóban a DK maradt jóformán az egyetlen erő a piacon.
Hát igen, és ha megbukik a Tisza párt, ha Magyar Péter nem tudja továbbvinni azt, amit elkezdett.
Hát a mindennapok munkáját kell megcsinálni a 3 hónapos forradalom után.
És ha ez nem tudja megcsinálni a mindennapok munkáját, akkor marad megint a DK.
Hát vagy marad a teljes apátia, közöny, politikától való elfordulás, mert azt nehezen hiszem, hogy ha Magyar Péternek összecsuklik ez a vállalkozása, akkor a most lelkesen őt támogató 30% rohan vissza, hogy Gyurcsányhoz, hogy Feri, ments meg minket. Éppen ezért, igen, szerintem is az, amit Nagy Gábor mondott, hogy itt vagy Gyurcsány dönti el, vagy senki más, ez az ő pártja, nem csak azért, mert ő hozta létre, hanem ő szimbolizálja, és praktikus is ő irányítja, ő határozza meg azokat a gondolati kereteket, politikai kereteket, politikai irányokat, amelyeket a párt követ. Jól vagy rosszul, ez egy másik kérdés. De Gyurcsánytól van ez a párt, úgyhogy lehet, hogy meg fog szűnni, lehet, hogy a 8-ból lesz majd 4 vagy 2, az is lehet, hogy lesz 16, de az, amit Gyurcsány itt most több megszólalásában, kilátásban helyezett, hogy lesz még ez másképp is, tudunk majd győzni. Hát erre mondjuk a mostani eredmény fényében sem látok esélyt, meg abban sem, hogy nem, ha valaki valamikor le tudja váltani ezt a rendszert, ha egyáltalán, akkor az biztos, hogy valamilyen új erői szerveződés lesz. Még abban sem,
is Magyar Péterben
abban bízom. Sem, hát bizonyos értelemben igen, és hát nem is lehet másban, hát ha valaki a semmiből 30%-ot tud elérni, akkor annak van politikai tehetsége, van szervező ereje, hogy pártépítési, meg a politikában tartósan maradási is, ahhoz mondjuk a kormányzó képességet felmutatni képes ereje és képessége is van-e, azt nem tudom, az majd most fog kiderülni, de hogy így berobbanni a politikai életbe, ez egészen kivételes teljesítmény, nem csoda, hogy 30%-nyian rászavaztak. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy Én még abban sem vagyok, nem hogy biztos, sőt nagyon kételkedem benne, hogy a magyar baloldalnak, mint baloldalnak, a baloldali üzenettel van a következő években, vagy akár évtizedben visszatérési lehetősége. A baloldali értékek, a baloldali üzenetek, a baloldali követelések, azok messze nem olyan vonzóak a mai nagy világ és magyarországi problémákkal kapcsolatban, vagy azokkal összefüggésben, nem adnak választ a legnagyobb kérdésekre. Igen, el tudjuk fogadni magasabb fizetés, szakszervezeti jogok, vigyázzunk a szegényekre, a kisebbségekre, és itt igen, jól hangzik, rendben, ezzel választást nem lehet nyerni, csak akkor, ha teljesen összeomlik a gazdaság, de akkor jön baloldallal együtt, szélső jobb, meg minden más, és nem biztos, hogy ez az összeomlás a megoldás. Szerintem a mai magyar problémákra, de úgy látom az európaiakra sem, egyelőre nem tud a baloldal igazán konzisztens és erős és vonzó választ adni.
Ha szabad erre egy kis önreklám keretében felhívni a figyelmet, a mostani HVG-ben van egy kutatás a magyar állampolgárok, pontosabban választópolgárok véleményéről, és abban az derül ki, hogy a magukat jobb oldal, tehát nagyon, nagyon elmosódtak már, ahogy Bolgár György mondja, nagyon elmosódtak a határok a baloldal és a jobb oldal között. Nehéz ma rásütni bármelyik pártra, hogy ami mondjuk igaz volt a 80-as években, akár Németországban, akár máshogy, ahol akkor demokrácia volt, nálunk még nem, hogy ez egy echte jobboldali párt, ez meg egy baloldali párt. A CDU-CSU-ra szóval tudtuk, hogy ez egy kereszténydemokrata jobboldali párt, a szociáldemokratákra tudtuk, hogy ez egy baloldali párt. És ebből a felmérésből az derül ki, hogy amikor megkérdezik a magyar választópolgárokat, és valószínűleg ez így van a környező országokban, akik kijöttek a kommunizmusból, hogy ők mit szeretnének, akkor abból két dolog derül ki. Az egyik, hogy igen, vannak azok a baloldali pártok, mint a DK, ahol a baloldali társadalmi és kulturális értékekhez kapcsolódnak a baloldali gazdaságpolitikai elvárások, és van a Fidesz, ahol a jobboldali társadalmi és kulturális értékekhez csatlakoznak a baloldali gazdaságpolitikai elvárások. Tehát, hogyha megnézzük
ezt, eszközök, az állami beavatkozás, szabjuk meg a benzin árát.
Tehát a régi terminológiát nézzük, akkor a Fidesz egy konzervatív párt, amelyik egy nagyon erős baloldali gazdaságpolitikát folytat. Tehát az, amit mondasz, hogy beavatkozunk az árakba, hogy ársapkát teszünk a benzinre, hogy most már lejár, de kötelező akciózást írunk elő, rezsivédelem van. Hát ez mind a baloldal eszköztára. Csak ugye, mivel
meg a jobb oldal gyalázata, hogy legyenek Mészáros Lőrincek.
Az nem baloldali. Azért mondom, hogy én a gazdaságpolitikáról beszélek, és ezt mutatta ki, hogy még a Fidesz szavazói is, akik egyébként az LMBTQ jogokból nem kérnek, a bevándorlókat nem szeretik, és gyakorlatilag beállnak a Fidesz jobboldali társadalom politikája mögé, azok is azt mondják, hogy ja, hát az állam az legyen etatista, az állam az segítsen nekem, az állam emelje meg a nyugdíjakat, az állam tartsa féken az árakat, ezek echte baloldali elvek és gyakorlati dolgok, ami azt jelenti, hogy az a rengeteg pénz, amit a Fidesz beleöl mondjuk a század végbe, és olyan közvéleménykutatásokat csinál, amit Hannendrét mesélt el a szerkesztőség előtt, meg mesélt erről, hogy senki más nem engedhet magának olyan alapos és olyan sűrű közvéleménykutatásokat, amiket a Fidesz megenged. A Fidesz látja ezt a képet a magyar választóktól, ezért lehet egy markáns jobboldali társadalompolitikája, amiben a békemenettől kezdve minden belefér, és lehet egy olyan baloldali, osztogatásos, etatista gazdaságpolitikája, mert ez a két tűz és víz elegy adja ki a magyar néplelket, a választóknak.
És ezért többséget. A hagyományos baloldali követelésekkel őket nem lehet megbuktatni.
Mert ők megvalósítják azokat a hagyományos baloldali eszközöket. A szakszervezeteket persze nem szeretik, mert az akkumulátorgyárakban minden eszközzel akadályozzák azt, hogy szakszervezetek alakuljanak, de egy csomó más olyan népszerű baloldali gazdaságpolitikai lépést megtesznek, ami a baloldal feladata lenne. vagy a baloldal tudná ezt jelszavakként egy
és
választáson megjeleníteni.
Lehet, hogy jobban is csinálná, rendben van, csak már nem annyira mozgósító erejű, hogy az emberek azt mondják, hogy igazságtalan, mocskos, kizsákmányoló rendszer ez, úgyhogy Magyarország proletáriai, kisvállalkozói és a többi alkalmazottjai egyesüljetek, nem tudják ezt mondani. Ebben nincs húzóerő ma, és attól tartok, hogy sokáig nem is lesz. Nyilván új témákat kell keresnie a baloldalnak, és vannak is új óriási társadalmi és világ problémák, ezekben nyilván lehet keresni baloldali megoldást, olyant, ami szétosztja a terheket, ami igazságosabb, mert mindenkire hárulnak problémák, de ezzel szerintem ebben bízni, hogy majd a baloldal, most ez egy pehes vereség volt, mert feltűnt Magyar Péter, de majd jövőre erősebbek leszünk, szerintem nem így működik, nem ettől.
Levajidikónak igaza van, aki azt mondja, hogy Gyurcsány, ha nem mond le, akkor megmenti a DK-t, de ha nem mond le, akkor az egész baloldalt voltak éppen tönkretette.
Na de mi a baloldal?
Éppen erről beszéltünk.
Új baloldal kell. Erre mondja azt a...
De mi a tartalma? Vannak radikális új baloldali mozgalmak.
De nagyon kicsik. Nem kéne várni, hogy már ebből a dologból kiöregedett.
Vannak Magyarországon is radikális új baloldali mozgalmak, nagyon kicsik. Vannak Németországban, másút, Franciaországban különösen radikális új baloldali mozgalmak, pártok, amelyek esetleg nagyobbak. De én azokban sem látom azt a megváltó erőt, azt a nagy általános üzenet, amelyik azt mondja, hogy a baloldal úgy fogja átalakítani a világot, Európát, a társadalmakat, hogy rá kell szavaznunk. Én ennek az eszmei és politikai ideológiai vonzását még nem érzem.
Vannak ennek szeletei Magyarországon, és a kétfarkú kutyapártot meg be akarom valahová sorolni, akkor inkább a baloldalra tenném, mint a jobboldalra, mert hogy ők az emberekkel közösen csinálnak mindent az elmúlt években, és ennek példája 12. kerületben a Hegyvidéket megnyerték, és nem is egyszerűen megnyerték a polgármester választást is, meg a képviselői választást is. Tehát, hogy van egy olyan helyre ezek szerint Magyarországon, ahol erre igény van.
12. kerület proletáriai egyesültek.
Hát ez a legviccesebb a dologban. Mert ott nem proletárok laknak, és nem is laktak ott proletárok.
Ha megnézzük egyébként az önkormányzati választáson, hogy hol tudtak nyerni az önkormányzatokban ellenzéki polgármesterek, vagy hol tudtak újrázni ellenzéki polgármesterek, ezzel nem mondok újdonságot, mert a politológusok elmondták helyettem már a választások után, ott nyertek, ahol azzal foglalkoztak, hogy a kerület működjön. És ez nem baloldali és nem jobboldali politika, hanem ez egy normális országban egy normális önkormányzati vezetőnek a feladata, hogy a szemetet elvigyék, hogy a parkok rendezettek legyenek.
Tehát a normális ez szinonimája lesz a baloldalnak?
Nem, a normális a normalitásnak lesz a szinonimája szerintem, és ebben voltak jók, és ebben volt jó a kutyapárt vezetője, hogy ő önkormányzati képviselőként mutatta meg, hogy lehet itt dolgozni, lehet itt rámutatni a mutyikra, lehet itt fölhívni a figyelmet dolgokra, és megkapta a megérdemelt jutalmát, ahogy az újraválasztott ellenzéki polgármesterek is jól működtettek kerületeket, és megkapták a jutalmukat érte.
Itt azért azt ne felejtsük el megemlíteni, hogy ebből a szempontból egy rendszerhiba is volt a 12. kerület, ha lehet így fogalmazni, mert hogy az a polgármester, aki egyébként normálisan működtette a kerületet, az nem indult újra. Pokorni Zoltán. Tehát egy vákumba lépett be a kutyapárt a maga javaslataival.
Mondhatni azt, hogy véletlenül sikerült neki győzni?
Nem véletlenül, de jól használták ki ezt a helyzetet. Azt nem tudhatjuk, hogyha Pokorni Zoltánnal szemben kellett volna indulni, milyen eredmény jött volna ki.
Akkor most egy másik témát bedobok még, holott még van annyi idő. Az a kérdés, hogy miért akadályozta meg Orbán? A magyar kormány megakadályozta, hogy az EU közös nyilatkozatban ítélje el az oroszok lépését, amivel 81 európai médiót tiltottak be, többek között a 444.hu-t. Nem tiltották be, hanem elérhetetlenné tették Oroszországban, ami voltak éppen ugyanazt jelenti. És van egy indok is, mert hogy az Unió tanácsa még májusban jelentette, hogy betiltja Európában három orosz médium minden műsorszórási tevékenységét. Az orosz külügyminisztérium erre válaszul bejelentette, hogy betiltják az Oroszországi Föderációban az olyan média szolgáltatókat, amelyek rendszeresen terjesztenek hamis információkat a különleges katonai művelet menetéről, és erre jött ez a döntés az oroszok részéről, csak kicsit furcsának tartom, hogy Orbánnak amúgy is eléggé rosszul áll a szénája az Európai Unióban, akkor egy ilyen ügyet, ami az emberek, amit megértenek az emberek, tehát egy populáris dologról van szó. Értik, hogy nem lehet venni egy ilyen újságot, nem lehet rámenni az internetet, stb., hogy ez mit jelent? Hogy ebben a dologban is Putyint követi. Nekem ez furcsa, de hát lehet, hogy csak nekem furcsa.
Hát még 26 ország vezetőjének furcsa volt, kétségtelenül, de Orbán sajnos a magyar társadalomnak és Putyinnak játszik, nem az Európai Uniónak. Ott legfeljebb fenegyerek akar lenni, ez sikerült, ezt a szerepet megtalálta magának, és gyakorolja is, de idehaza ugye ezt is azzal tudja eladni, hogy engem nem rángathatnak ezek a nyugati nagyfiúk és nagylányok, vagy minisztráns lányok, mint az a von der Leyen asszony, és nem fogják nekem megmondani, különben is, hát ha mi betiltottuk az orosz műsorszórókat, televíziókat, akkor mi a sajtószabadság igazi bajnokai, azt is helytelenítettük, hát ezt is, hogy most elítéljük az oroszokat a válaszlépésük miatt, ugye? Tehát ezt meg tudja, nem mintha a magyar közönség ezt nagyon figyelné, nem érdekli őket, hogy a Frankfurter Allgemeinét nem fogják árulni Moszkvában, sőt a 444.hu-t sem fogják tudni elérni Moszkvában, ez nem érdekli a magyar közönséget. Putyinnak viszont biztos jól esik. Ez egy jó pont, ott van a magyar füzete, beírja, hogy Viktor megint jobb pont.
Karasson. Szerintem én nem vonatkoztatnék el Orbán Viktornak a személyiségétől ez ügyben. Ő imád trollkodni. Tehát amikor a dolognak nincsen politikai hozadéka, szerintem ennek kevés hozadéka van. Amikor a dolog nem olyan súlyú, akkor ő csak azért, hogy mutassa, hogy ő különutat jár, ő trollkodik. Mi másért lenne a magyar EU-s elnökség jelszava, hogy make Europe great again, mint az, hogy ez, mint az, hogy ez egy európai trumpizmus legyen. Ugyanakkor, ahogy kiejtette a száján ezt a szót a magyar küldöttség, vagy aki ezt először elmondta, rá mit tehettek mást? Hát az elnökség határozza meg, hát hogy mi a jelszó.
Mondjuk, nem Európa ellenes
jelszó. És vitatkoztak vele, azt akarom mondani.
De ennek van egyrészt bele lehet magyarázni egy pozitív üzenet, de most én a trollkodással foglalkoznék, és abban, hogy ebben ezt az Orbán időnként mesteri módon, idézőjelben teszem persze hozzá, mesteri módon műveli, mert a jelszóra az, hogy make Europe great again, ráugrott a politikótól kezdve mindenki, és ismerik Európában. Ki emlékszik arra, mi volt az előző belga elnökség jelszava, vagy ki fog emlékezni arra, hogy mi lesz a következő elnökség jelszava? Senki. Arra mindenki emlékezni fog, hogy Orbán Viktor betrolkodta magát az európai soros elnökségbe azzal, hogy egy trumpista jelszót adott. És ez valahol egy cél. Tehát ezt értem én trollkodás alatt. Tehát nem kell ezt túlgondolni, ő örül neki, hogyha borsot törhet a másik 26, vagy 27, vagy NATO, szóval, NATO esetében
31
állam és kormány
fő orralán. De azért nagy pofonokat kapott. Trollkodni trollkodik, de óriási pofonokat kapott, az egyik a Rütte, a NATO főtitkár, akit soha mi egy ilyen velünk szemben tiszteletlenséget tanúsító politikus soha nem szavazunk, meg megszavazta, vagy itt van von der Leyen, hát aztán őt soha, ugye a plakátokon ott szerepelt, mint a háború fő
ereje. Nem is szavazott rá.
Igen.
Nem szavaztam.
És akkor mi van?
Nagy Gábor azt mondta, hogy Orbán Viktor személyiségéhez tartozik a trollkodás szeretete. Én a személyiségnek még egy vonását azért itt megemlíteném. Láthatunk sok olyan videót, amikor a 444 munkatársai próbálják nyilvános eseményeken valamiről megkérdezni a miniszterelnököt, rendszeresen megkapják azt, hogy fake newsnak nem nyilatkozom. Tudjuk azt, hogy a kormány szóvivői tájékoztatóra bizonyos szerkesztőségeket immár hosszú évek óta nem engednek be a legválogatottabb nyilvánvaló fake érvekre hivatkozva. Szóval azt gondolom, hogy ez is szerepet játszhatott ebben a döntésben. Nem fáj neki az, hogy a 444 még akkor is, ha az ő országából van, ki van tiltva Oroszországban.
Végezetül bedobnám ezt a Karácsony Gergely féle történetet, hogy a kúria jogerős döntését követően Karácsony Gergely főpolgármester bejelentett, hogy elfogadja az ítéletet, hogy ő lehet a főpolgármester, ami eléggé furcsa és abszurd volt, mert hogy azért kérte a kúriának a döntését, mert megválasztották, csak azt gondolja, vagy azt gondolta, hogy itt valami választási csalás is történt emellett. De most már belenyugodott ebben. Mi a véleményetek, hogy hogyan fogja tudni működtetni a várost Karácsony Gergely? Mert egy abszurd helyzet állt elő, ugye 10 fideszes, 10 Magyar Péteres, 7, azt hiszem a 7-en vannak talán a Karácsony Gergelyel.
3-3.
Vitézi és Kutya. Tehát itt valami egészen elképesztő kompromisszum volt, hogy kell majd kötnie. Tehát, hogy ez egy, tehát meg fogunk-e bénulni, vagy nem? Ez a kérdés. Mit gondoltok erről?
Én nem tudom egyébként visszakérdezni, hogy lezárult már teljesen ez a történet?
Már csak alkotmányjogi panasz lehet.
Lezárult, nem
alkotmánybíróság elé még lehet vinni az ügyet.
De a Karácsony Gergely nem viszi, azt közölte.
És Vitézi Dávidról tudunk valamit?
Nem tudjuk, nem tudja, nem nyilatkozott a Vitézi erről.
De most már azt hiszem, ezen a héten el kell döntenie, talán péntek estig, vagy meddig, vagy szombatig. Akármi lesz is, szerintem a Fidesz már arra játszik, hogy megfojtsa, hogy gyakorlatilag megfojtsa, és ebben lehet, hogy szándékkal, vagy éppen...
A Magyar Péterben partnere lesz?
Igen, mert Magyar Péternek meg az az érdeke, hogy esetleg egy új budapesti választáson akár főpolgármestert, akár közgyűlési többséget szerezzen, tehát szerintem nem lenne ellenére.
De erről nem nyilatkozott még sehol.
Nem, nagyon jól is teszi, de feltételezni azért mi feltételezhetjük szép csendben. Minden esetre a kormány fogja a döntőütéseket bevinni, megpróbál olyan helyzetet teremteni, hogy gazdaságilag és jogilag ellehetetlenüljön a város, és ebben a közgyűlés nem fogja, vagy nem fogja tudni akarni kisegíteni Karácsonyt.
Ennyi? Akkor nekem nem maradt más dolga, mint hogy lekonferáljam magunkat. Ez volt a Megbeszéljük a hetes stúdióban. Ferenc Gábor gazdasági újságíróval, a Népszabadság volt szerkesztőjével, Nagy Gáborral, a HVG vezető szerkesztőjével és Bolgár Györgyel. A műsor készítésében segítettek Lantos Dániel, Horváth Ádám, Balogh Krisztián. Műsorunk második felét megnézhetik a Klubrádió YouTube csatornáján szombat este 6 órától. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is köszöni figyelmüket, Neumann Gábor.
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.